Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket! Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapot ünnepeljük most. Jeremiás könyvéből a 17. fejezet 14. verse a heti igénk. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. És a liturgiának a bevezető mondata pedig: néped üdvözítője, te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Hát legyen így, tényleg tapasztaljuk meg azt, hogy az Úr gyógyítja a mi életünket, és meghallgatja a mi imádságainkat, és legyen Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön. Most vegyesen lesznek az énekek, a kezdő énekünk olyan, ami nincs benne, sem az Eke énekeskönyve, sem az evangélikus énekeskönyve, utána többségében ekés énekek lesznek, de a fő ének az az evangélikus énekeskönyvből. Úgyhogy most mindenképpen a testvéreket arra hívjuk, hogy a kivetítőn kövessék az énekeket, és akkor úgy énekeljünk együtt. A kezdő énekünk a Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek. Liturgiában az Eke énekeskönyv 116-os számú énekét fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Néped üdvözítője, te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodatévő Isten vagy te, megmutattad erődet a népek között. örökké tart kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és ember szerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk, ne emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk, és mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostol Efezusiakhoz írott levelében, a 4. fejezetben, a 17-től a 28. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Efezusiakhoz írott leveléből olvasom, a 4. fejezet 17. versétől. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gergő az, aki jelezte, hogy lenne bizonyságtétele, amit megosztana a testvérekkel, de van egy ének kívánsága is, úgyhogy most énekeljük el akkor azt az éneket, és utána hallgassuk meg a bizonyságtételt. Az énekkérés az a Eke énekeskönyv 409-es éneke volt, ami így kezdődik, hogy sűrű sötét van mindenfelé. Tehát ezt énekeljük el, és utána várjuk a bizonyságtételt.
Thank you. köszöntöm a testvéreket, és külön hálás a szívem az énekért, amely így a férfi héten a hetünk éneke lehetett, úgymond. És sokat gondolkoztam arról, hogy mit is kellene mondanom, de ez rossz hozzáállás, mert tényleg, ahogy tanulhattam még a legelején, egy bizonságtételnek az Úr Jézusról kell szólnia, és arról, hogy mit végezhetett el bennem. Így csak erről szeretnék beszélni. Hát röviden annyi előzetes, hogy az életem elmúlt időszakában számomra elég sok nyomorúságos helyzetet hordozott, és ezeket élhettem meg, és ezek főként arra világítottak rá, hogy meddig tart a hitem, és hogy meddig vagyok hívő. És a héten is ez lehetett az egyik kérdés, és erre számomra a válaszom sajnos az volt, hogy elég rövid ideig. Sajnos ezekből a helyzetekből én magam próbáltam kimászni, és nem az Úr Jézussal, és ez csak oda vezetett, hogy egyre mélyebbre süllyedtem ezekben a helyzetekben, és egyre nagyobb szörnyűségeket kellett saját magamnak átélnie. Ezek a gondolatok, esetleges cselekedetek sajnos eléggé rombolóak voltak, néha önpusztítóak is, és sokszor kiáltottam az Úrhoz, de fontos volt, hogy ahogy a héten is elhangzott, hogy nem elég kiáltani, hanem hogyha én tanácsot kérek és kapok az Úrtól, akkor a következő lépés az legyen, hogy azt engedelmesen meglépem. És én mindig ebben a lépésben akadtam el sajnos, hogy nem tudtam ezt meglépni. És odáig jutottam, hogy sajnos már kiáltásra hagyta el a számat, az igét sem olvastam, és teljesen megrokkant az ima életem, tehát olyan szinten, hogy egyszerűen nem nyílt imára a szám, mert mindig csak azok a gondolatok voltak a fejemben, hogy a teljes reménytelenség, de megtanultam, hogy aki azt mondja, hogy nincsen reménység, az egy Isten káromlás, és ezt így bűnként is megláthattam. És sajnos ebben az időszakban voltam elég hosszú ideig élethelyzetben, de azt is fontos volt meglátni, hogy a viharok között is vannak különbségek, mert vannak viharok, amelyeket én kreálok, és azért kell megélnem, és engedi az Úr, de vannak azok a viharok is, amelyeket az Úr Jézussal kell megélnem, és ezek azért teremtettek, hogy tényleg megpróbáltatást és áltatosságot szerezzenek, és az Úr Jézusban növekedni, de ezek abszolút magam kreálta viharok voltak. És aztán ennek elég sok következménye lett, maradandó is olykor-olykor, és aztán nyár végén valahogy ebben a nyomorúságban azt mindenképpen jó volt megtapasztalni, hogy bármilyen hűtlen voltam is az Úrhoz, tényleg igaz volt az, hogy ő tényleg mindig ugyanaz maradt és volt, és ő egy lépés sem tett hátrébb tőle, hanem én voltam az, aki elszaladtam tőle elég messzire, és tényleg az, hogy még ezekben a teljes sötétségben, mert nem tudom máshogy nevezni, hogy tényleg akkor is hívott, és hallottam az ő szavát, csak nem tudtam felé lépni. És úgy augusztus végén férkőzött a szívembe az a gondolat, hála az Úrnak, hogy hiába ez a rengeteg gyümölcstelenség, nyomorúság és szörnyűség, hogy egyszerűen, hogy az Úr Jézus kéne választani, mert én már megcsömörlöttem ebbe az életbe, én már ezt utálom saját magamat is, és ez nem vezet sehová, ahogy eddig se vezetett. És valahogy mégis csak Jézus kéne választani, és eljutni arra, amit egyszer nekem egy testvér mondott, hogy tényleg eljutni egyszerűen arra a végén, hogy csak őt szeretni, őt a legjobban, és tényleg ő legyen számomra a legfontosabb. És így ez motoszkált a fejembe, és ekkor elővettem az igét, a Bibliámat, és akkor az Ézsaiás 48 volt előttem, ahol számomra így két ige szólt leginkább, amelyet most felolvasnék. A 17-es és a 18-as. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. És ez így nagyon megragadott engem, és tettem is lépéseket, de úgymond ezek semminek nevezhetőek voltak. És akkor jutott eszembe, hogy megnézem már a Biatorbágyi alkalmakat, hogy jó lenne elmenni egy csendes hétre. És láttam, hogy volt egy férfi hét, amire beregisztráltam. Azonban ez sem ment olyan könnyen már, mint hogy oda eljutni, mert eléggé beindult így a mezőgazdasági szezon apának, és ő elég egyedül van ebbe. De tényleg jó volt azt is látni, hogy az Úr úgymond, hogy kikövezte ezt az utat, hogy én oda el tudjak jutni. És pont amikor indultam aznap reggel, kaphattam egy testvértől egy SMS-t, amiben pont ez a Ézsaiás 48:17 volt, és ez így nagyon így, tényleg így felemelte a tekintetemet, és megmosolyogtatott jó értelemben. És így ezzel indultam el a férfi hétre, ahol számos dolgot megláthatom, amelyek eddig is világosak voltak a számomra, hogy bűn, és ezt le kellene rakni, csak úgymond, mivel bele süllyedtem és belekényelmesedtem ebbe a élettelen helyzetbe, ezért ezeket nem léptem meg, hogy megvallani az Úrnak. És jó volt az, hogy tényleg az, hogy eldőltett a szívembe, hogy bármit is tartogat a jövő, az Úr Jézus számomra a legjobbat akarja, még ha nem is annak tűnik számomra, de pont ez, hogy itt megy szembe az ember akarata, és az Isten akarata, és az Isten akarata a fenséges és a gyönyörűséges. És jó volt, hogy sor kerületett egy beszélgetésre, ahol ennek az elmúlt terméketlen időszaknak megvallhattam minden szörnyűségét, és dönthettem az Isten akarata mellett, és lemondhattam dolgokról, számomra bálványokról, és az Urat választhattam. És még itt felolvasnék egy hosszabb igeszakaszt a 107. Zsoltárból, ez volt előttünk így a héten, ezt tanulmányoztuk, és ennek szeretném felolvasni a 4-től a 22. versig terjedő szakaszt. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megitatta a szomjazókat és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan, vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert betörte az ércskapukat és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapujához jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. És ez volt ez a gyógyulás, szabadulás, amit átélhettem és éltek az Úrral. És ez az ige szakasz is számomra így teljesen leírta az elmúlt időszakot, ezért is olyan kedves számomra, és valóban az, hogy a nyomorúságokról is beszél, de ugyanakkor a kettős pont után ott van az, hogy az Úrnak milyen hatalma van, és minden fölött van hatalma, és nincs az a bűn, és az a nyomorúság, amiből ne tudnak kimenteni minket. És amit még megértettem, hogyha én ezt megértettem, és megélhettem az Úrral, akkor ezt mondjam el a testvéreknek is, hogy az Úr Jézus valóban él, ma is munkálkodik a szívekben. És zárni a héten kapott igével szeretném, ami számomra derengett, hogy vajon mit is jelenthet ez nekem, de valóban ezután a beszélgetés után döbbenhettem rá, hogy tényleg azt megcselekedni, ami az Isten akarata, amiben nem ítéltetem meg saját magam, tehát ami tényleg hitből származik. És ezzel kapcsolatos a Róma 14:23b is, ami nem hitből származik, az bűn. És hát én ennyit szerettem volna, hogy ezt munkálta ki végül az Úr az életembe, és ezután is szeretném az ő akaratát cselekedni innentől kezdve. És erre bátorítom a testvéreket is, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Nem csak, hogy tanulságos. Látunk itt egy fiatal embert. Hány centi magas vagy?
190
centi, szép szál fiatal embert, aki két lábon járó bizonyítéka annak, hogy Isten mire képes. Valakinek az életében, akinek az élete megbicsaklott. Mi csak felületesen ismerjük egymást, Gergő, veled, de mégis azt érzem, hogy ismerlek téged, hiszen az elmúlt közel másfél évben te voltál az egyik fontos ima téma az ifinkben és sokak életében. És többször történt már az elmúlt évben olyan dolog, ami arra utalt, hogy az Úr kiemelt téged abból a mélységből, amibe belekerültél, és aztán mindig szomorúak voltunk, mert úgy nézett ki, hogy mégse, pedig olyan reménykeltőnek tűnt. És az Úr nem hagyta. De a testvérek se hagyták, akik érted imádkoztak, akik téged nagyon jól ismertek, hiszen évek, már évtizedek óta ismernek és szeretnek téged. És ez egy fantasztikus megerősítés attól, hogy egyrészt van értelme imádkozni azokért, akiknek összeomlott az életük valamilyen oknál fogva. A másik, hogy hiszünk-e abban, hogy Jézusnak hatalma van helyreállítani életeket. Akkor is, hogyha az illetőnek nincs ereje, vagy fejben tudja, hogy mit kéne tenni, meg megér dolgokat, csak éppen a szíve nincs ott, hogy engedelmeskedni tudjon az Úrnak. Ez óriási dolog, amit most elmondtál, és én szívből kívánom, hogy amit megtapasztaltál és átéltél, és amiről itt most beszéltél a testvéreknek, az tényleg egy olyan sorsfordító pillanat legyen az életedben, aminek lesz folytatása ezután is. Mert ha nem lesz folytatása, akkor viszont meg fog gyengülni az, ami most történt, és ami most valóságos. És itt ez most nagy mértékben rajtad fog múlni. A másik dolog, ami így a bizonyságtételt hallgatva megfogalmazódott bennem, hogy azt hiszem, hogy ezt most muszáj az Isten tiszteleten is megfogalmaznom és kimondani, hogy Gergő arról beszélt, hogy neki az életében az Úr Jézus valamikor döntő módon belépett az életébe. Nem tudom hány éves korodban, de megtörtént a megtérés, és megismerted az Urat. És mégis nagyon mélyre jutott. És mégis sodródott. És mégis szüksége volt arra, hogy az Úr ne hagyja el, utána menjen és helyreállítsa. Testvérek, mi sokszor nagyon-nagyon elbizakodunk, és azt hiszük, hogy ha mi egyszer beengedtük az Urat az életünkbe, akkor innentől kezdve velünk már bizonyos dolgok nem történhetnek meg. Mi már rajta maradunk azon az úton. Erre nincsen garancia. Ha nem őre figyelünk, és nem neki engedelmeskedünk, akkor nagyon nagy mélységbe tudunk kerülni, és nagyon távol tudunk kerülni tőle. Lehet, hogy azt hisszük, hogy egyébként rendben vagyunk, de nagyon távol tudunk kerülni tőle. És legyen ez ilyen szempontból figyelmeztetés is, és bátorítás is. És óvás attól, hogy ne bizakodjunk el. Vagy ha ez megtörtént velünk, akkor legyen ott a hívogatás ebbe, hogy de ahogy Gergőt Isten magához ölelte, és visszaszerette az ő szívéhez, a kereszthez, ott a pusztában, amikor bolyongott, úgy ezt velünk is meg tudja tenni. Mert ő képes rá, és ő szereti az ő gyermekeit. Az elveszetteket is, az elsodródottakat is, azokat is, akik egykor ismerték, és már nem, azokat is, akik még sose ismerték őt, mert nekünk ilyen Istenünk van. És az, hogy Jézus meghalt a kereszten, az ezt jelenti. És ez lehet személyessé, egyen-egyenként mindegyikünk számára. Hálás vagyok Istennek azért, ami itt ma történik. Meg ami ezekben a napokban és hetekben történik. Van, aki érti, van, aki nem, de óriási dolgokat tapasztalunk meg. És mi a mai vasárnapnak a mottója? Mi volt az ige? Gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Történik gyógyulás emberek életében. És nem véletlen, hogy ma álltál ki, amikor pont ez az Isten tiszteletnek a központi gondolata. Nem tudom, ki lesz az a testvérek közül a következő, aki gyógyultan kiállhat ide, és új szakaszt kezdhet az életében, ezt Isten tudja, de remélem, hogy lesz. A te életedben is folytatás, és testvérek életében is, és az enyémben is. Hála és dicsőség az Istennek. Az ige hirdetésre készülve énekeskönyvi éneket énekelünk, a 413-as éneket. Kihez folyamodjam, kívület Krisztusom. Énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt szent igét, amit megírva találunk Máté evangéliumának 12. fejezetében, a 9-től a 14. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 12. fejezet, 9. versétől. Onnan eltávozva Jézus bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi az Isten akarata? Ez a kérdés nagyon sokszor foglalkoztat bennünket. Mi az Isten akarata a mi személyes életünkre nézve? Mi az Isten akarata a gyülekezetünkre, a közösségeink életére nézve? És nagyon fontos ez a kérdés, hiszen fontosnak érezzük azt, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata, hiszen ha tudjuk az Isten akaratát, akkor igyekezhetünk a tetteinket, a döntéseinket ehhez az isteni akarathoz igazítani. Mit vár el tőlünk az Isten? Ha már az övéi vagyunk, akkor mire kell törekednünk, hogy a tetszésére legyen a mi életünk? Mik azok a szabályok, amikhez igazodnunk kell? Mit szabad megtenni, vagy mi az, amit nem szabad megtenni? És keressük a válaszokat ezekre a kérdésekre az Isten igéjében, vagy elmegyünk lelki gondozóhoz, és tőle kérünk segítséget, hogy adjon nekünk tanácsot, hogy hogyan is tudnánk jól felismerni az egészen konkrét dolgokat az életünkben. Keressük a válaszokat ezekre a kérdésekre, mert szeretnénk biztosak lenni. Teljesen biztosak. Szeretnénk, ha nem lenne bennünk kétség azzal kapcsolatban, hogy mi az Isten akarata, és hogy mi az, amit szabad nekünk, és mi az, amit nem szabad. Biztosak szeretnénk lenni ebben. És aztán vannak dolgok, amikben azt gondoljuk, hogy tényleg teljesen biztosak is vagyunk már. Hogy tudjuk, hogy mit akar az Isten, hogy azzal kapcsolatban mit és hogyan kell csinálni, és lehet, hogy egyébként közben az Isten próbál velünk beszélgetni arról, hogy amiben mi olyan biztosak vagyunk, az nem is az Isten akarata, de lepereg rólunk mindez, mert mi azt gondoljuk, hogy mi már ezt tudjuk. Mi már ezt megértettük, mi már ezt jól értettük az Istentől. És egy ilyen kérdés volt Jézus korabeli farizeusok számára a szombatnapnak a törvénye. A szombatnapé, ami ugye a hetedik napra vonatkozó isteni rendelkezés, a 10 parancsolatnak az egyike, ami úgy hangzik, hogy szenteld meg az ünnepnapot, ami a teremtés történetre megy vissza, hogy Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, és ezt kérte az emberektől is, az ő gyermekeitől, hogy ők is szenteljék meg a hetedik napot. És hogyha fellapozzuk az Ószövetséget, Mózes második könyvében a 20. fejezetet, ahol részletesen, hosszabb formában le van írva a 10 parancsolat, akkor ezt találjuk ehhez a parancsolathoz kapcsolódóan, hogy ezt mondta Isten, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról, szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se a fiad, se lányod, se a szolgád, se a szolgálód, se az állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mit jelent ez a parancsolat? Az, hogy állj meg! Hogy állj meg, ne rohanj, mint ahogy egyébként 6 napon át folyamatosan csak rohansz és teszed a tennivalódat. Állj meg végre, és pihenj egy kicsit. Tedd le a kezedből azt, amivel nap mint nap foglalkozol. Ne akar tenni valamit mindenáron, hanem legyen nyitott a kezed és a szíved arra, hogy elfogadj. Hogy elfogad azt, amit az Isten adni akar számodra. És engedd azt, hogy ő a közelébe vonjon, közel vonjon saját magához. Engedd azt, hogy belenyúljon életednek egyes helyzeteibe, hogy helyreállítsa azt, ami félresiklott az életedben, hogy gyógyítgassa azokat a dolgokat, amelyek megbetegedtek, amelyek sérülést kaptak, amelyek fájdalmasak, ha bárki hozzáér. Testvérek, engem nagyon megfogott az egyik ige magyarázat ezzel a mai prédikációs alapigével kapcsolatban, ami arra helyezte a hangsúlyt itt a szombatnap megünneplésével, az ünnepnap megünneplésével kapcsolatban, hogy ez tulajdonképpen egy nap arra, amikor az ember intenzíven megtapasztalja azt, hogy jó az Isten. Hogy milyen jó az Isten. Hiszen ez a pihenés, az öröm, a jó tettek, az Istennel való közösség intenzív megélésének a napja. És ennek része volt akkoriban a ünnepi étkezés, de az ünnepi étkezéskor azért tettek félre egy plusz adagot, vagy készítettek egy plusz adagot, hogyha egy vándor érkezik váratlanul, vagy egy rászorulónak segítségre van szüksége, akkor meg tudják kínálni azzal, hogy jót tudjanak tenni azzal az emberrel, de ugyanakkor ott volt ez a nap arra, hogy intenzíven tanulmányozhatták a Tórát, az Isten igéjét, az Isten törvényét, próbálhatták megérteni azt, hogy akkor ez most, amit az Isten elénk ad, ez mit jelent a mi életünkre vonatkozóan. Meg aztán ott lehettek együtt a zsinagógában, az összegyülekezésnek a helyén, épületében, a gyülekezetben, ahol megélhették a közösségnek az áldásait, és a pihenés, az öröm, és ennek a sok-sok áldása lehetett az, amit az Isten felkínált számukra, szombatnapon, a hetedik napon, a nyugodalomnak a napján. Az, hogy érezze mindenki, ember is és állat is, hogy jó az Úr. Szenteld meg az ünnepnapot. Érezd azt, hogy milyen kegyelmes és milyen jó az Isten, akinek mindent köszönhetsz. De testvérek, az a kérdés, hogy ez az érzés, ez a megtapasztalás, hogy milyen jó az Úr, ez áthatja-e az ünnepnapokat? A hetedik napot megünneplő emberek szívét, akár Jézus korában, akár most, kérdezhetem ezt a kérdést. Ünnepeljük? Örvendezünk? Meglátjuk azt, hogy milyen jó az Úr? Az Isten hozzánk lehajló jóságának öröme az, ami betölti a mi szívünket vasárnap? Így van ez? Így ünnepelünk? Mi történik ma az Isten tiszteleteinken? Mi hatja át a templomban átélt dolgok hatására a mi szívünket? Az, hogy az Isten jó? Vagy inkább méricskéljük, méregetjük a másikat, és mások dolgával vagyunk elfoglalva? A történetbeli farizeusok pontosan ezt tették. Nem azt töltötte be a szívüket, hogy az Isten jósága mennyire betölt mindent, az én életemben vagy a közösségünkben, hogy milyen csodák történnek itt a mi szemünk láttára, hanem azzal voltak elfoglalva, hogy méricskéljék a másikat. Hogy méricskéljék magát Jézust, azt, akit az Isten küldött, akin keresztül az Isten kinyilatkoztatta magát sokkal egyértelműbben, mint ahogy ők azt korábban bármikor is megtapasztalhatták volna. És ezeknek a farizeusoknak a számára ez a szombat, meg a szombatnapnak a törvénye, ez mindennél fontosabb volt, és állandóan összeütközésbe kerültek emiatt Jézussal. De ami nagyon döbbenetes, testvérek, hogy nem azért volt fontos számukra a szombat, hogy ők személy szerint megtartsák a szombatot, minél inkább Isten szerinti módon, hanem hogy hogyan kell megtartatni másokkal a szombatot, az szerint az értelmezés szerint, amit mi helyesnek gondolunk. És ezt közben úgy tették, hogy ők látványosan semmibe vették a hetedik napra vonatkozó törvényt, az isteni rendelkezést. És mire gondolok? Ez talán nem tudom mennyire tudatosult bennünk, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mert általában úgy szoktunk gondolni erre, hogy hát igen, a farizeusoknak tényleg mennyire központi kérdés volt, hogy a szombatnap be legyen tartva, ez nekik is fontos volt. Nem! Nekik a saját életükre vonatkozóan egyáltalán nem volt fontos. Mert mit olvasunk ebben az igében, vagy mit olvasunk bármelyik másikban, amikor leállnak vitatkozni Jézussal, és ott kötekednek vele, meg aztán elhatározásra is jutnak? Az, hogy ez a nyugalom napja, és nekik nincs nyugtuk, mert állandóan vizslatják Jézusnak a cselekedeteit, sőt, még nagyon sokszor provokálják is. Isten meghívta őket a nyugalom napján, a vele való közösségre, az ő nyugalmába, az ő békességébe, és ezeknek a farizeusoknak egy cseppnyi nyugtuk nincs, mert be kell tartatni Jézussal azt a szombatnapi törvényt, amit mi gondolunk. Ők maguk nem tartják be a szombat törvényét. Egyáltalán nem tartják be. Vagy az is olyan döbbenetes. Összegyülekezhetnek a zsinagógában, a gyülekezetben. Örvendezhetnének az Isten csodájának. Meggyógyul egy ember. Az a sorvadkezű ember, aki Jézus szavára átéli azt, hogy helyreáll az élete. És ők mit tesznek ekkor? Kimennek. Ott hagyják a gyülekezetet. Ott hagyják Jézust. Ott hagyják a csodát. Kimennek. És tanácskozást tartanak. Ez nem szegi meg a szombatnapnak a törvényét? A hetedik nap azért adatott, hogy az ember megtapasztaljon valamit abból, hogy az Isten hogy képes helyreállítani. Hogy az Isten jelenléte milyen gyógyító hatással van az ember életére. Hogy mire képes az Isten. Hogy hogyan tudja az életet szolgálni az Isten Jézus Krisztus által, az ő jelenlétével, az ő szavával, az ő szeretetével, az ő kegyelmével. És akkor ezek a farizeusok döntést hoznak arról, hogy hogyan pusztítsanak el egy életet, hogy hogyan végezzenek Jézus Krisztussal, az Isten fiával. Az ő számukra a szombat nem fontos. Le akarják nyomni másnak a torkán, hogy lám-lám, így kellene csinálnod, pedig valójában nekik semmit nem jelent az, hogy az Isten a szombatnap törvényével mit helyezett az embereknek a szívére. Drága testvérek, mi hogy vagyunk ezzel? Itt tudunk lenni? A mi zsinagógánkban, a mi összegyülekezésünknek a helyén, a mi gyülekezetünkben? Itt tudunk lenni? Örvendező szívvel, örvendezve Isten jelenlétének, annak, hogy láthatjuk azt, hogy valakinek az élete meggyógyul, hogy csoda történik. Tudunk ennek örvendezni? Vagy mással vagyunk elfoglalva, másokat figyelünk, és zaklatottan fogunk kimenni ebből a templomból. Hogy vagyunk mi ezzel? Most, a hetedik napon, a mai ünnepnapon, amikor ez az ige került elénk prédikációs alapigeként. Szabad-e szombaton gyógyítani? Ezt a kérdést teszik fel a farizeusok Jézusnak. Szabad-e szombaton gyógyítani? Ők akarnak gyógyítani? Ne. Ők akarják azt, hogy annak a sorvadkezűnek, akit megláttak, az élete helyreálljon? Ne. De kérdezik Jézust, hogy szabad-e szombaton gyógyítani? Ők nem akarnak gyógyítani. De egy dolgot tudnak, hogy Jézus viszont akar. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus akar gyógyítani ma is. Nagyon fontos témája ennek a mai igének. És lehet, hogy a testvérek arra számítottak, hogy én most csak a farizeusokkal fogok foglalkozni ebben a prédikációban, de azt gondolom, hogy farizeusoknál sokkal fontosabb téma, amit ez az ige elénk hoz, az az, hogy Jézus akar gyógyítani. És mindegy, hogy a farizeusok provokálják, és hogy ők mit gondolnak, meg mit tesznek, meg mit határoznak el, nagyon nem számít. Az számít, hogy Jézus akar gyógyítani. És ezt nem csak akkor akarta, ott, abban a zsinagógában, hanem ezt ma is Jézus akarja cselekedni. Ahol ő ott van, ő ott most is akarja, hogy az emberek élete gyógyuljon. És jaj annak az egyháznak, és jaj annak a templomban lévő emberi közösségnek, amely ezt meg akarja akadályozni. Testvérek, hány sorvadt kezű ember van ma? Hány sorvadt életű ember van ma? Akárcsak a mi közösségünkben, akárcsak a mi környezetünkben. Olyanok, akiknek tönkre ment az életük, de kegyetlenül tönkre ment, nem csak egy kicsit megsérült, hanem nagyon szétesett. Betegség, családi probléma, munkahelyi helyzet, mások szeretetlensége vagy gonoszsága miatt, aki valamilyen sebeket kapott, olyan sebeket, amelyek lehet, hogy évekkel ezelőtt kapta őket, de a mai napig nem gyógyultak be, elfertőződtek, és már képtelenek arra, hogy normális életet éljenek, vagy olyan életet éljenek, amit az Isten számukra adni akar, megálmodott. Hogy hány olyan sorvadt életű ember van, aki egyedül maradt, támasz és segítség nélkül, és feladta, mert már nincs ereje élni se, már nincs ereje kiáltani se, imádkozni se, már semmihez nincs ereje, mert pusztulásra van ítélve az élete. Hány olyan ember van, akit annyi kudarc és csalódás ért, nem csak általában az emberek miatt, hanem a hívőnek mondott emberek miatt, hogy azt mondja, hogy én többet az életben nem fogok megbízni senkiben. Milyen sorvadt életek vannak, tele vagyunk ilyen életekkel. És sorolhatnám. Itt ez a történet egy sorvadt kezű embert emel ki ott a zsinagógába. Testvérek, ma nem egy ilyen sorvadt életű ember van, hanem rengeteg. Nyomorult, gyógyulásra szoruló, Jézusra szoruló ember, aki, ha ide juthatna, ha Jézushoz juthatna, akkor gyógyulhatna. Segítjük, vagy akadályozzuk ezeknek az embereknek a Jézushoz jutását? Kik vagyunk mi ebben a történetben? Ez a sok nyomorult, sorvadt életű ember közel kerülhet Jézushoz? Ott lehet? Vagy vannak olyan hívők, akik ezt szombatnap törvényére hivatkozva meg akarják akadályozni, vagy csak ürügynek használják az ő nyomorúságát, hogy Jézuson fogást keressenek, vagy azon fogást keressenek, akin keresztül az Isten munkálkodni akar az ő életükben. Nem vagyunk sokszor olyanok, mint ezek a farizeusok, hogy nem azt a nyomorultat látjuk, hanem méricskéljük Jézust, hogy miért így cselekszik, miért nem úgy cselekszik. Vagy aztán a másik része a történetnek. Nem lehet, hogy mi vagyunk ezek a nyomorultak? Ezek a sorvadt életű emberek? Itt vagyunk. Ide járunk évek óta. Vagy akár évtizedek óta. Hallgatjuk az igét. Meggyógyult már a mi nyomorult életünk? Meggyógyult? Teljesen? vagy vannak még a mi életünkben is olyan részek, olyan testrészek, életünk testrészei, amelyek sorvadtak, szárazak, használhatatlanok, semmire se valók, semmire se jók, semmit sem érnek, csak hátráltatnak és akadályoznak abban, hogy normális életet tudjunk élni. Pedig itt vagyunk. Pedig itt van Jézus, egy karnyújtásnyira. Ő gyógyítani akar, gyógyítani tud. Miért nem történik gyógyulás a mi életünkben? Mi az akadálya ennek? Ki vagy mi akadályozza meg azt, hogy a mi sorvadásaink helyreálljanak? Szabad. Szabad gyógyítani. Jézusnak szabad gyógyítani. És annak, aki Jézusé, annak szabad beállni emellé a gyógyító Jézus mellé. És szabad képviselni azt a jót, amit Jézus képvisel. Szabad jót tenni. Ezt mondja Jézus. Bizony, hogy szabad. Ti kihúzzátok az állatot, ha beleesik a verembe. Megszánjátok. Nem szánjátok meg az embertársatokat? Nem szánjátok meg a keresztény testvéreteket? Nem szánjátok meg azt, akivel nap mint nap találkoztok? Az állatot igen, az embert nem. Szabad jót tenni. Szombaton is, vasárnap is, hétfőn is, kedden is, és minden nap. Igen, szabad. Drága testvérem, te tudsz-e ilyen krisztusi irgalommal, ilyen krisztusi szeretettel, ilyen krisztusi szánalommal tekinteni a melletted lévő nyomorultra? Megteszed-e azt, ami rajtad múlik? Nem vagy Jézus, nem te gyógyítod meg, de megteszed-e azt, ami rajtad múlik, hogy őt Jézus meggyógyíthassa? Vagy akadályozod az Úr munkáját ebben? És testvérek, egy dolog még itt a végére. Sokszor előkerül ez is így az igék kapcsán, hogy milyen nagy ereje van a Jézusi mondatnak, hogy szabad jót tenni. Nem azt mondja Jézus, hogy kell jót tenni, hanem azt, hogy szabad. Lehet. Lehetőséged van rá. Ez egy kiváltság az Istentől, hogy beleállhatsz egy ilyen történetbe. Hogy részese lehetsz annak, amikor az Úr Jézus valakinek az életében cselekszik. Érzed azt, hogy ez mekkora kiváltság? Hogy erre szabadít fel téged az Isten, akit ő megszabadított a bűneinek a terhe alól, akinek helyreállította, sorvadt, nyomorult életét az Úr Jézus, az szabad arra, hogy beleálljon az ő munkájába, és mások életében is az Úr Jézus kezében eszköz legyen. Szabad. Te is szabad vagy arra, hogy azzal, amit mondasz vagy teszel, az Isten dicsőségére legyen az életed, és hogy mások javára, a gyülekezet épülésére, emberek megmenekülésére, hogy az Isten jósága ragyogjon át rajtad is, a szolgálatodon is, az életeden is, mások felé. Mi az Isten akarata? Mit vár el tőlünk az Isten? Nem azt, hogy elvesszünk a szabályok labirintusában. Nem. Nem. Hanem azt, hogy legyünk az ő tanúi és eszközei az ő munkájában. Azzal, hogy megváltott és újjászült minket, erre hívott el. Én azt értettem meg, drága testvérek, hogy én akkor szolgálom őt igazán, hogyha ezzel a lelkülettel szolgálom. Én ezt értettem meg ebből az igéből, és szabad vagyok erre. És testvérek, ez óriási dolog. Te szabad vagy? Szabad vagy? Imádkozzunk. Ó Jézus, köszönöm neked azt, hogy jelen vagy. Köszönöm azt, hogy lehajoltál hozzánk, ami verembe esett, nyomorult, sorvadt életünkhöz. És elkezdtél dolgozni azokon a részeken, amelyek elhaltak, amelyek nem működnek. Köszönöm neked, Uram, azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amivel cselekszel. És köszönöm neked azt, hogy te hatalmasabb vagy minden nyomorúságnál és minden akadálynál. Köszönöm neked, Uram, azokat a testvéreimet, akik szabadulást, gyógyulást élhettek át, akárcsak az elmúlt napokban, hetekben, mert te nem hagytad őt magukra, mert kihúztad őket a veremből, mert azt mondtad nekik, hogy nyújtsd ki a kezedet, és ők kinyújtották, és ámulva csodálnak téged. De könyörülj, Uram, azokon, akik farizeusként viselkednek, akik a fogást keresik rajtad, és akadályává válnak annak, hogy te szabadon munkálkodhass emberek életében. Könyörülj rajtunk, Uram! Tégy újjá minket, egyen-egyenként és gyülekezetként is. Hadd legyen ez a közösség olyan embereknek a menedéke, akik átélik azt a csodát, amit egyedül te tudsz emberek szívében és életében elvégezni. És Uram, kérlek, add, hogy hadd legyünk szabadok arra, hogy a te eszközeid és tanúid lehessünk, hogy ne akadjon el nálunk mindaz, ami történt. Köszönöm neked, Uram, hogy van hatalmad arra, hogy megcseleked azt, amit elterveztél. Amen. Eke énekeskönyv 266-os énekét énekeljük. Thank you. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 6 órakor női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket a kisházba. A bibliai nők sorozatban most Lót felesége és lányai következnek. Nehéz téma, de nagyon fontos üzenet van ebben a történetben. Várunk mindenkit szeretettel. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz a kisházban. A szokott módon az útmutató aznapra kijelölt igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Pénteken 5 órakor ifi alkalom lesz a kisházban. Márk evangéliuma 15. fejezetéből Jézus halála és temetése rész következik. Aki itthon van és tud jönni, azt szeretettel várjuk az ifi alkalomra. Jövő vasárnap pedig 10 órától istentisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban. A bulletinben szereplő hirdetések közül, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy ebben a hónapban, illetve a következő hetekben a hitmélyítő alkalmak lehetősége mindenki számára adott. Biatorbágyon az Okit október 23-án lesz, az Eke alkalmak közül pedig az ifjúsági hétvége 20-ától 22-éig, illetve a hitmélyítő hétvége majd november első hétvégéjén. Ezekre még lehet jelentkezni. Ha valaki gyógyulni szeretne, szeretné, hogy az Úr intenzíven tudjon munkálkodni az életében, aznak lehet, hogy pont egy ilyen alkalmon kell részt vennie, hogy az Úr ott is tudjon velünk beszélni. Jelentkezzünk bátran ezekre az alkalmakra. Ha valakinek bizonyságtétele van, úgy érzi, hogy az Úr tényleg tapasztalt valamit az életében, tett valamit az életében, és ezzel kész a testvérek felé szolgálni, hogy mások élete is erősödhessen, akkor az bátran jelezze Isten tisztelet előtt, hogy bizonyságot tenne. És ha valakinek szüksége van lelkipásztori beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra, akkor kérem, hogy ezt is bátran jelezzük. Fontos ima téma, amit már jeleztem a testvéreknek, hogy a novemberi születésnapos szolgálatot ránk bízták a kisvárdai ifisekre. Még egyelőre csak kezd formálódni, hogy mivel kellene szolgálnunk, még nagyon az elején vagyunk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban a készülést is, és majd a szolgálatot is. Beírtam a bulletinbe a püspöki körlevélnek a linkjét, illetve kint van a plakát, egy másik plakát a bejáratnál is. Borzasztó az, ami történik a világban, hogy újabb és újabb háborúk robbannak ki. Most az, ami megrendítette ugye ezekben a napokban a szívünket, az Izraelben, a Gázában kitört összecsapások, rengeteg a halott, hordozzuk imádságban. Ma délután egyébként 4 órától Nyíregyházán az evangélikus templomban lesz egy közös ima alkalom, amire mindenkit szeretettel várnak az egyházmegyéből, illetve kezdés előtt kaptam egy SMS-t Iklódi László lelkipásztor testvéremtől, hogy ma este 6-kor pedig a Városháza előtt lesz valamilyen alkalom, nem tudom ez pontosan, hogy mit jelent, csak kaptam egy ilyen jelzést. Ha valamin úgy érezzük, hogy részt kell vennünk, akkor menjünk, de mindenképpen, ha nem is veszünk részt konkrétan ilyen alkalmakon, imádságban viszont nagyon fontos, hogy hordozzuk ezeket a helyzeteket, illetve azokat, akik a frontvonalban vannak, illetve áldozatai az emberek háborúságának. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük most a 392-es ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, ha nem könyörülsz meg rajtunk, akkor elveszünk. Olyan nyomorult az életünk, és annyi minden terhel és nyomaszt bennünket, és a körülöttünk élőket, közel s távol. Könyörgünk hozzád azokért a testvéreinkért, akik különösen is nagy mélységben vannak. Könyörgünk hozzád azokért, akik olyan terheket hordoznak, amelyek alatt összeroppanni látszik az életük, és könyörgünk azokért, akik már közel vannak ahhoz, hogy befejeződjön a földi életük. Urunk, olyan nagy szükség van arra, hogy mindenki beléd kapaszkodjon, hogy rád figyeljen, hogy tőled várjon, tőled kérjen mindent. Urunk, kérünk téged, hogy neked legyen gondod minden nehéz helyzetben, szükséghelyzetben lévőre, és azokra is, akik itt a mi közösségünkben vannak, vagy a mi környezetünkben, és valamilyen nagy nyomorúság tartja rabságban őket. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg azokon is, akiknek látszólag rendben van az életük, de valójában nincsenek a helyükön, és valójában a veled való kapcsolatuk egyáltalán nincsen rendben. Kérünk, Urunk, hogy érd utol ezeket az embereket is. És Urunk, imádkozunk Szent Lélekért. Áraszd ki a te lelkedet erre a világra, erre a földre, az egyházra, a gyülekezetekre. Mozdíts, indíts, eleveníts bennünket. Add, hogy mindaz, ami elhangzik templomokban vagy keresztény emberek szájáról, az valóban élő ige, mozdító dolog legyen. Köszönjük, Urunk, hogy te törődsz velünk, hogy te nem hagysz minket a nyomorúságban, hogy te akarod a változást, a gyógyulást, az életet, és hogy a te kegyelmed képes elfedezni a mi bűneinket, nyomorúságainkat. De ez nem automatikus. Te arra hívsz minket, hogy lássuk meg, hogy valljuk meg, és jöjjünk hozzád, és nyújtsuk a kezünket, ahogyan a gyermek nyúl az édesapa felé. Köszönjük neked, Urunk, hogy így nyújthatjuk a kezünket, azokkal a témákkal, amik foglalkoztatnak bennünket, akár személyes életünkben, családunkban, akár itt a gyülekezetünkben, testvérekkel, alkalmakkal kapcsolatban. Kérünk, Urunk, hogy add a te szent lelkedet, tényleg, add a te szent lelkedet, és eleveníts meg bennünket, és munkáld bennünk az engedelmes szívet, hogyha megértjük a te akaratodat, akkor ami rajtunk múlik, azt valóban tegyük meg. Imádkozunk, Urunk, az egyházért, a nagy egyházért. Itt a felekezetekért a városban, de az egész világon. Imádkozunk azokért, akik valamilyen felekezethez tartozónak vallották magukat a népszámlálásban, de ez nem jelent többet számukra, csak az, hogy beixeltek valamit. Imádkozunk azokért, akik teljesen elveszettek, és teljesen távol vannak tőled, de szomjazik a lelkük. Szomjazik utánad, vagy azt nem tudják, de valamilyen közösség, valamilyen kapaszkodó után szomjaznak. Könyörülj rajtuk, mutasd meg nekik az utat. És könyörgünk, Urunk, azokért a szolgálatokért, amelyek azért vannak, hogy a veled való kapcsolatunk erősödhessen. Kérünk, Urunk, add, hogy a tiszta ige hangozhassék, hogy ne szabályok terhe kerüljön emberekre, hanem az evangélium jó híre, a te szereteted jó íze juthasson el az emberekhez. Köszönjük neked, Urunk, így azt, ami mögöttünk van. Köszönjük az elmúlt hétnek az áldásait, és kérünk téged azért, ami előttünk van. És drága Urunk, könyörülj! Könyörülj ezen a világon, amely olyan emberekből áll, akik lövik egymást. Lehet, hogy ténylegesen fegyverrel, lehet, hogy csak szavakkal, indulatokkal. Könyörülj azokon, akiknek a szíve ilyen indulattal, erőszakkal van tele. És könyörülj azokon, akik ennek az áldozatai. Akár itt, a mi környezetünkben, akár a háborús térségekben. Adj békességet, Urunk, de ne a világ szerinti békességet, hanem azt a békességet, ami benned van, tőled való, amit egyedül te tudsz kimunkálni, aminek az alapja a veled való megbékélés, aminek aztán hatása lehet a kapcsolatainkra, a közösségeinkre, országainkra is. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, mert ha nem könyörülsz meg, akkor végünk van. Akkor elveszünk. De köszönjük azt, hogy mi ismerhetünk téged, mint könyörületes urat, mint szerető urat, irgalmasat, gyógyítót. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj jobban, mint ahogy mi kérni tudnánk. És kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Várom Istenet.